Például a panzióm neve Hotel Vérfarkas is lehetne, mit szólnak hozzá?
Nagy ötlet, mondta savanyúan Müller.
Az udvaron felállítanám a vérfarkas szobrát. Nagy, színes szobrot gipszből. A gyerekek akár fel is mászhatnának rá.
Milyen formában képzeli, érdeklődtem, amint éppen elharapja valakinek a torkát?
Nem. A gyerekekre is tekintettel kell lenni. Azt a pillanatot gondoltam elkapni, amikor megjelenik a telehold az égen, és a fickó éppen megkezdi az átváltozást, emberből farkas lesz. Csak egy valami hiányzik még.
A reklám? Kérdezte Müller.
Olyasmi, bár nem egészen úgy, ahogy maga gondolja. Olyan reklám, ami többet ér mindennél.
És pedig?
Fogta a puskáját és rácsapott az agyára.
Én szeretném elkapni a vérfarkast, és ezzel a puskával. Megszabadítani tőle az emberiséget. Aztán a puskát felakaszthatnám az ivó falára egy felirattal, hogy azt mondja, ezzel a puskával lőtték le az utolsó vérfarkast.
Arra is gondoltam, hogy megpróbálom megszerezni Waldvogeltől az öreg Zöllner farkas trófeáit. Segítenének benne?
Mivel, hogy nem kapott választ, hallgatásunkat beleegyezésnek vehette, mert megigazította a nyakán a kötést, és megemelte a kalapját.
Viszlát, ha pedig én is, azaz engem is, ígyanak meg egy üveg viszkit az emlékezetemre.
Mindketten készségesen megígértük. A harangocska diszkréten csilingelt, ahogy belögtem az ajtót. Néhány pillanat múlva meglebbent a függöny, és a háttérből felén kiáltotta egy ismerős hang.
Foglaljanak helyet, éppen melegítek valamit!
Pörkölt cukorszaga terjengett a levegőben. Müller fintorgott, és megtörölte az orrát. Magam a polcra állított üvegek közelében maradtam, és olvasgattam a latin nyelvű feliratokat. 2-3 perces várakozás után a függöny ketté vált, és kilépett a laboratóriumból a magas, sovány fiatalember. Szemüvegén megcsillant a lenyugvó napfénye. Amikor meglátott bennünket, felderült az arca, és kezet nyújtott.
Örülök, hogy eljöttek, már üzenni akartam önért, Herr Lawrence, fáradjanak beljebb.
Megkerültük a pultot, és benyomakodtunk a laboratóriumba.
Mit mondjak, nem lett nagyobb, mióta utoljára itt jártunk.
Nagy nehezen leültünk 2 apró Schuster székre. Orrom éppen elérte az asztalon fortyogó lombikok magasságát.
Hogy vannak, gombolják ki a kabátjukat, azt hiszem pokoli meleget csináltam ideben. Megkínálhatom valamivel az urakat?
Aztán észrevéve türelmetlen pillantásomat zavartan megköszörülte a torkát.
Igen, tudom, hogy sok a dolguk. Egészen furcsa és zavaró hírek érkeznek a faluba a panzióból, és az is furcsa, hogy Gaucsi emberei nem engednek fel senkit, igaz?
Igaz.
Gunther Helten a fortyogó lombikba bámult, mint egy adósságoktól terhelt alkimista.
Tudom, hogy sok a dolguk, én meg csak össze-vissza fecsegek itt, mint egy vénasszony. Nos, térjünk a tárgyra. 6 vizsgálati anyagot kaptam. 3 esetben ételt, 3 esetben italmaradékot. Mind a 6-ot alapos toxikológiai vizsgálatnak vetettem alá.
Jelentőség teljesen elhallgatott és a lombikokba bámult.
Lehet, hogy nem erre számítottak, de az igazság az, hogy sehol semmi.
Hogy? Kérdeztem meglepetten.
Ahogy mondom, valamennyi vizsgálati eredmény negatív.
Várakozva nézett rám, én Müllerre, Müller pedig rá, így aztán a kör be is zárult.
Ez azt jelentené, hogy semmiben nem volt semmiféle méreg?
Amennyire meg tudtam állapítani, nem.
Lehetséges, hogy a méreg elbomlott, amíg leért ide a vizsgálati anyag?
Nem igen tudom elképzelni. Elvileg persze lehetséges, de ilyen méreggel még nem találkoztam. Ha kívánja, tovább végzem a vizsgálatokat.
Zsebembe nyúltam, és előhúztam azt a kis üvegcsét, amelyet sabutól zsákmányoltam, amelyben az a folyadék volt, amit be kellett volna csepegtetnem Joan Hernández poharába.
Hoztam még valamit, szeretném, ha megnézné.
Most? Lekötelezne.
Fény felé tartotta és átnézett rajta. Átlátszó volt az anyaga, talán csak a vastag üvegfal tette némiképp tejszerűvé.
Mit gyanít, mi van benne? Nem tudom, lehet, hogy ciánvegyület.
Meglötyögtette, aztán összeráncolta a homlokát.
Remélem, nem nitroglicerin.
Kihúzta a dugót, és a padlóra cseppentett néhány cseppet.
A cseppek ugrándoztak a padlón, de nem robbantak.
Müller aggodalmaskodva húzta össze a kabátját, mintha a nyúlszőr bekecs védelmet nyújtana robbanás ellen.
Kuntz megfontoltan dolgozni kezdett. Kiöntötte az üvegcse tartalmát egy közepes méretű lombikba, majd az egészet elosztotta hat felé. Különböző folyadék indikátorokkal elegyítette őket, rázogatta, hümmögött, majd nagy hirtelen felkapta az egyik kémcsövet, és szájába öntötte a tartalmát.
– Hé! – ugrott fel Müller, magával sodorva egy görbe üvegcsövet az asztalkáról. – Mit csinál, ember?
– Érzékszervi vizsgálat – mondta a fiatalember mosolyogva.
– A nagy semmi.
– Hogy érti ezt?
– Desztillált víz.
Aqua destillata.
Egészen biztos benne?
Kóstolja meg.
Egyre tanácstalanabb képpel bámultam az üvegecskére. Mi az ördög történik itt? Legyűrtem csalódottságomat, és kezet nyújtottam.
Köszönöm, Herr Kuntz, arra kérem még néhány vizsgálat erejéig legyen a segítségemre.
Halkan csendült mögöttünk az ajtócsengő.
Nem tudom miért, de a lélek harangot juttatta az eszembe.
A hold magasan ragyogott az égen, mint az elmúlt éjszakák bármelyikén. A Spitzhorn büszkén nézett le ránk. A jeges hó ropogott a talpunk alatt, mintha nápolyi szeleteken jártunk volna. A fenyők magukra hagyott, tanácstalan mennyasszonyként áldogáltak a holdfényben. Békés és egyúttal fenyegető volt minden, mintha vihart érzett volna a természet. Vihart, amely hamarosan és minden figyelmeztetés nélkül csap le ránk. Elértük a fenyvesbe vezető ösvényt, amikor az egyik fa mögül kivált egy árnyék, és puskáját előre szegezve elénk lépett.
– Állj ki vagy!
Erőteljes, magas fiatalember volt, füles sapkában, bunda bekecsben. Felismert bennünket, vállára lódította a puskáját.
– Grüß Gott, Herr Lawrence, Herr Müller, nem látták a felügyelőt?
– Herr Waldvogelt?
5 perccel maguk előtt jött erre, nem is jött, hanem futott, Zigmüllerrel együtt. Az összes embert felrendelte a panzióba, mintha történt volna odafent valami.
Összenéztünk Müllerrel.
Nem mondta, hogy mi?
Szótlanul rázta meg a fejét, most vettem csak észre, hogy mennyire nyugtalan a tekintete. Nyilván nem érezte jól magát, amiért egyedül hagyták a fenyvesben.
Volt velük egy ismeretlen fickó is, még sosem láttam.
Milyen fickó?
Alig, hanem városi, sőt, biztosan az, félcipő volt rajta. Ilyenkor csak városi ember jön félcipőben ide, vagy autóval, vagy repülővel, vonatra csizmában száll az ember.
Éreztem, hogy valami megbizsergeti a hátgerincemet, a fenyves vad szépsége, a ragyogó hold, a hó ropogása és a tündéri csend nyugtalanítóan hatottak rám, ahelyett, hogy megnyugtattak volna.
Mit csinált az a pasas?
Sietett a többiekkel együtt a panzióhoz.
Megszorítottam a Stuckert a zsebemben.
Fel a fejjel, fiam, veregettem meg a vállát. Lehet, hogy vaklárma és...
Ebben a szempillantásban lövés dördült a fenyőfák között, a legény a szívéhez kapott, és összeesett.
Fejjel előre belevágtam magam a hóba, így a másik dörrenést már alig hallottam. Éreztem, hogy a szemem megtelik valamivel, azt azonban csak később vettem észre, hogy közvetlenül az orrom előtt bevágódó golyó verte tele jeges hóval. Előkaptam a Stuckeromat, és csak úgy vaktában beleeresztettem kettőt a levegőbe. Hangos rikácsolással húzott el néhány madár a fejünk felett. A hold vigyorgott, az volt az érzésem, hogy nem velünk érez, mint ahogy a Spitzhorn sem, mintha kinevették volna görcsös igyekezetünket, hogy életben maradjunk.
– Lawrence, hé!
– felemeltem a fejem, és a hang irányába néztem. Egy fa mögül Müller dugta ki a fejét.
– Jól van!
– oda kúztam a bekecses legényhez. A fickó a földön lapult, egyre növekvő vértócsában. Amikor föléje hajoltam, pislogott, és a rémület szinte ráfagyott az arcára. Feltéptem a bekecsét, és kerestem a sebet a szívetáján. Szerencsé